Folytatódik a könyvben, utazom a mikrofonnál még mindig Olá Andrea. 200 éve született Madách Imre, és a műve az ember tragédiája mindenkorban ad gondolkodnivalót az olvasónak vagy a színházba járó közönségnek. Ezúttal egy olyan kiállítás kapcsolódik a műhöz, amelynek a címe az Álom vége, klímaváltozás az ember tragédiájában és ma. Ez a Petőfi Irodalmi Múzeumban látható, Sidó Anna muzeológus kurátor a vendégem. Őt kérdezem, milyen érdeklődést tapasztal a másfél hete megnyit kiállítással kapcsolatban.
Nyilván megnyílik egy kiállítás, és mint egy irodalmi mű, vagy bármely alkotás, képzőművészeti, vagy hangverseny, vagy akármiről beszélhetünk, ennek is idő kell, hogy a szakmai közönség, de a széles társadalmi közönség elé is elérjen, és ha mondjuk a szakmai közönséget tekintjük, akkor kritika szülessen róla, vagy bármiféle reflexió, és hát a legjobb esetben meg továbbgondolás, utóélet, stb. És hát idáig még nem érkeztünk el, mert ugye két hete nyílt, vagy kevesebb, mint két hete, de azt érzékelem, hogy az embereket ez a téma érdekli, hogy tulajdonképpen ez róluk beszél, és ilyen formán nagyon gyorsan tudnak kapcsolódni a műhöz is, és a mű által, és általunk, meg a kiállítás, mint médium által tematizált klímaváltozáshoz. Tehát üzennek az üzenőfalon, olvassák a Madách mottóit, elgondolkoznak azokon a problémákon, és tulajdonképpen a jelenkorunk problémáit Madách szavaival viszik tovább, vagy haza.
Amikor beszéltünk először a kiállításról és az ötletről, akkor szó volt arról, elmondtad, hogy mennyire jó lenne, hogyha Madách és az ember tragédiája közelebb kerülne az emberekhez, fiatalokhoz. Akkor ez megtörtént, tehát pont a felvetett problémák miatt került közelebb Madách.
Igen, többféleképpen lehet egy irodalmi művet közelhozni az olvasókhoz. Ennek egyik módja ugye a 19. századi szövegeket, mikor lefordítják, és ez elsőre furcsán hangozhat, és talán még nem tetszést is kiválthat valakiben, hogy hát újra fordítani Madách magyar szövegét, és ez azért nagyon hasznos, mert például most jelent meg ugye Nádasdy Ádámnak a fordítása, az ember tragédiájának fordítása, hogy ez úgy jelenik meg, hogy ott van az eredeti szöveg, de ott van a kortárs írónk szövege is, és a kettőt együtt lehet olvasni, és tulajdonképpen az a generáció, aki ma nő fel, ma tizenéves, nem beszéli Madách Imre nyelvét, vagy nem minden szót ért. És ez nagyon hasznos, hogy így viszont elolvassa a fordítást, meg az eredeti szöveget, és érti. És ez az értés a kulcsszó, és így tud kapcsolódni a műhöz is. Uh-huh. És valahogy a kiállításban is mi máshogy közelítettünk, mi egy témát emeltünk ki a tragédiából, ami ma mindenkinek fontos. És tulajdonképpen ez a mi fordításunk, ezzel mediáljuk a művet, hogy a klímaváltozás, a természeti katasztrófáról való gondolkodás, az tulajdonképpen mindig is benne volt az emberi kultúránkban, most is benne van, és most nagyon intenzíven, és ezzel tudjuk a tragédiát újraolvasni.
Gondolva azokra, akik esetleg nem hallották a korábbi beszélgetésünket, elmondod, hogy milyen képe volt Madáchnak abban a korban a világról, vagy egyáltalán a klímaváltozás kérdéséről, a fenyegető veszélyekről?
Madách nagyon művelt ember volt, nyilván ezt azért sokan tudjuk, de ezen belül is kivált kép érdekelték a természettudományok. Tehát egyfajta ilyen 19. századi polihisztornak nevezhető. És a 19. század közepén, ezt kevesen tudják, de akkor lezajlott egy úgynevezett kis jégkorszak. A mérések meg a hideg klimatikus viszonyok miatt az akkor kibontakozóban lévő földrajztudomány, vagy földrajztudósok, különféle tanulmányokban, ami a klímaváltozásról szólt a 19. században, amit Madách is olvasott, kimutatták, több ilyen szerzőtől is olvasott művet, ezt irodalomtörténészek, többek közt Est Varga Pál kikutatta, hogy volt egy olyan forgatókönyv, hogy a nap fog kihűlni, és emiatt természetesen a föld is el fog jegesedni még jobban, és ki fog hűlni. Persze ez aztán nyilván meghaladta a tudomány, mert hogy a tudomány az ilyen, hogy állít dolgokat, aztán megcáfolja, de azok a jelenségek, amiket a Madách ezek alapján a tanulmányok, földrajzot érintő, meg földtörténetet érintő tanulmányok alapján tematizált az Eszkimó színben, ezek igenis tükrözik a 19. század korszakának tudományos álláspontjait, vagy mondjuk úgy tudományos találgatásait, tudományos forgatókönyveit.
Mennyiben bízott ő vajon a tudósokban?
A tudós és a tudomány központi motívum az egész ember tragédiájában.
Meg Keplernél is, ugye? Ott
a... Így van, Keplernél is előjön, tehát ugye több színen keresztül, és a francia forradalom is, mint egy tudósnak az álma jelenik meg, és a falanszteri világban, ugye ott a tudomány és a tudománynak a negatív, érzelemmentes oldalát is megvilágítja Madách Imre, és aztán az űrben, amikor az a kis intermezzo, amikor Ádám és Lucifer kivonulnak, akkor ott hangzik el egy tulajdonképpen az eszkimó szint szempontjából, meg a jövő szempontjából egy, és tulajdonképpen a mi szempontunkból 2023-ban egy központi dialógus, ami, és most idézném, Lucifer azt mondja az űrben Ádámnak, hogy s feletted-e én már a tudós szavát, ki felszámolta, hogy 4000 évre világod megfagy, a küzdés eláll. És Ádám erre azt válaszolja, hogy a tudományunk nem dacol vele, de fog dacolni, érzem, tudom. Tehát a tudományba vetett hit, és a tudósnak a személye, és az a tiszta ész, az nagyon sok helyen feljön a tragédiában, és a kérdésedre válaszolva, igen, Madách Imre, hát hogyha ezt így hívjuk, hitt a tudományban, vagy máshogy fogalmazva azt gondolta, hogy a tudomány nagyon fontos, és a tudomány minden korszakban előre viszi az emberi civilizációt. De itt nagyon fontos, hogy megfogalmazott kritikát is mondjuk a falanszterbe, amikor a jó akaratból, vagy a tiszta észből, az érzelemmentes világból nagyon furcsa dolgok jöhetnek ki.
Ugye a kiállítás úgy épül föl, hogy sok szöveget, segítő szöveget is találunk, információt, idézetet, és ott vannak a képek, a Kass János képek, amelyek eleve a tragédiához készültek, ugye? És aztán vannak kortárs művészektől is grafikák, és azon gondolkodtam, hogy mennyire helyezi át a súlypontokat. Szóval, hogy mennyit alakít a látvány mindazon, amit gondolunk, vagy gondoltunk a tragédiáról.
Én úgy örülök, hogyha ezek a mini koncepcióban elhelyezett gondolatok itt a kurátori stáb felől átjönnek a látogatóba, amit most említettél. Igen, a kiállítás gerincét azt Kass János 1966-ban készült illusztrációs sorozata adja, tehát ez vezet minket végig a kiállításon. A teljes színt illusztrálta ekkor a Helikon kiadó felkérésére, és az utolsó három színnél, amit hívjunk utópiának vagy disztópiának, ami ugye elvezet minket az eszkimó színhez, ott kortárs művészek munkáit állítottuk ki a Kass János grafikái mellé. És ezt azért gondoltuk, és tényleg még egyszer nagyon örülök, hogy ez vizuálisan is átjött, hogy ahogy elérkezünk ebbe a disztópikus világba, vagy világokba, akkor itt kezdhetjük azt a hídépítést, ami aztán a saját korunkról is beszélhet, vagy azokról a problémákról. Nem mintha a történeti színekből nem lehetne hidat képezni, és olyan problémákat kiemelni, ami ma is égető. De mi most ugye az eszkimóra koncentráltunk, és ennek közvetlen előzményeire. Így a falanszter, az űr és az eszkimó színeknél megjelenik három kortárs művész, Kósa János, Kapoli Márton és Milorád Kristics művei, akik vizuálisan a munkáikba mind a hárman valamilyen módon finom utalásszerűen, vagy éppen direktben rájátszanak azokra a kortárs problémákra, kérdésekre, vizualitásra, ami ma körülvesz, vagy ma érint minket, behozva ezzel és összekötve tulajdonképpen a tragédia szövegét ezekkel a mai kérdéseinkkel.
Klímaváltozásról beszélünk, de a képek szólnak az elembertelenedésről is, szólnak a kiüresedés, világ kiüresedésről, szóval még új árnyalatok is jöttek, és csak azokra gondolva, akiknek nem ennyire friss az élményük, az eszkimó színről azt kérem, hogy egy kicsit beszélj, hogy ott minek a kritikáját látjuk.
Nagyjából minden évben elolvasom az ember tragédiáját, és nagyon sokáig az eszkimó szín az a elolvastam, és a látókörömből kikerült. Uh-huh. Tehát, vagy nem is, nem került be. És az utóbbi években jöttem rá, hogy hát tulajdonképpen is biztos felerősítette azt, hogy manapság azért kell foglalkoznunk, mint felelős emberek a klímaváltozással, vagy ezzel a problémával. Kiviláglott, hogy az ember tragédiája tulajdonképpen egy klímakatasztrófával ér véget. Itt az előbb már beszéltünk, ebben az Eszkimó színben megjelenített klímakatasztrófában történetesen egy lehűlésnek leszünk tanúi, a Föld élővilága az drasztikusan lecsökken, nagyon elnehezül a földi lét, mind az állatok, mind a növények, mind pedig az ember számára. Tulajdonképpen éheznek, tehát hogy van egy élelmiszerválság, a flóra és a fauna, az mondjuk így a biodiverzitás leszűkül, az emberi civilizáció és a kultúra mondjuk így nem jön helyzetbe, hanem csak a létfenntartással foglalkozik az emberi faj, tehát nem szeretem azt a szót, hogy elállati de mégiscsak egy ilyen ösztön szintre megy vissza az emberiség, ahol a kultúra nem játszik szerepet, hiszen nyilván jól lakottan lehet kultúrát csinálni, és erről van egy egyébként a tragédiában egy hosszú dialógus is, ami nagyon izgalmas. Visszakanyarodva, a kiállítás erre az Eszkimó színre koncentrál, és erre a klímaváltozásra. És mi nem azt állítjuk, hogy milyen nagy látnok volt Madách Imre, hogy megjósolta, hogy klímaváltozás lesz, hanem sokkal inkább arra azt akarjuk megvilágítani, hogy azok a problémák, vagy azok a kérdések, amiket ő felvet ebben a klímaváltozás helyzetében, az Eszkimó színben, ezzel ma mit tudunk kezdeni, ezzel ma hogy állunk, ezt hogy tudjuk összeolvasni a ma problémáival.
És ide kapcsolódik az a jó néhány podcast, amit meghallgathatnak az érdeklődők. Mondanál néhány címet, hogy mennyire szerteágazó, amivel foglalkoznak itt a tudósok, a hozzáértők?
A klímaváltozás problémája annyira komplex, hogy nem lehet csak egy olvasatból, vagy csak egy tudományág területéről figyelni a dolgokat. És itt nagyon finoman rezonálva a madácsi világra, tehát az ember tragédiájának motívumaira, ahol már említettük, hogy a tudós vagy a tudomány egy központi motívum, arra gondoltunk, hogy többféle tudományág területéről érkező kutatót fogunk megkérdezni. És olyan módon, hogy minden esetben kiemeltünk egy-egy mottót Madách szövegéből, az Eszkimó színből, vagy az űrből, vagy a falanszterből. És arra kértük a kutatókat, hogy e mottó alapján, illetve a klímaváltozás problémájára reagálva, a mai problémákra reagálva beszélgessünk, és a saját szakterületét érintve mondja el, hogy tulajdonképpen hányadán állunk azzal a problémával, amit Madách előhozott. És így 8 kutatót kérdeztünk meg, kis mini podcastokat lehet meghallgatni a kiállító tér kellős közepén. Arra törekedtünk, hogy tényleg ne csak a szűk természettudományos közegből kérdezzünk meg kutatókat, hanem amire az ember nem is gondolna, hogy milyen tudományterületek is foglalkoznak klímaváltozással. Van a klasszikus biológia, földrajz, légkörkutatás, tehát megkérdeztünk fizikust, de olyan területeket is megszólítottunk, mint a közgazdaságtan, társadalomtudomány, szociológia, pszichológia, humánökológia, dizájnkultúra kutatás. Kérdéseket írunk a különféle hallgató eszközök alá, és amelyik érdekli a látogatót, azt akkor meg tudja hallgatni.
De ilyen kérdések, mint hogy van-e még a világon olyan eső, amit meg lehet inni, hogy érinti Magyarországot a klímaváltozás, van-e még hely a bolygón az állatoknak, miket írtunk, amikor szúnyogot írtunk, vagy mondok még, mi a klímaszorongás, hogyan oldható, hogyan találhatunk rá az ökoénünkre, de volt még egy igen, hogy miként határozza meg bolygónkat az emberi tervezés, van-e összefüggés a klímaválság és a szépen megtervezett tárgyaink között. Hogyha mondjuk arra gondolok, hogy a középiskolában kellene valami plusz óra, szerintem ez kiváló, nem?
Tulajdonképpen a legtöbb interjú alanyunk egyetemi tanár. Tehát nagyon sokat találkozik hallgatókkal, fiatalokkal, akiknek a saját tudomány területéről tanít, és nagyon érthetően mondták el ezekben a beszélgetésekben a témájukat. És ez nem titkolt célunk volt egyébként a kiállítás látogatói szempontjából, akik nagyon sok esetben diákok, középiskolai diákok, hogy egyrészt tudjanak kapcsolódni ezzel a témával a műhöz, másrészt pedig volt benne egy edukációs szándék is, hogy ezt a generációt érinti az egyik legjobban a klímaszorongás. És hogyha megértik, hogy ezek milyen folyamatok, milyen összefüggések, mennyire sok irányból lehet megközelíteni. Ezek a diákok nagyon sokféle területen fognak tanulni majd egyetemen, és aztán nagyon sokféle területen fognak dolgozni. Lehet, hogy döntési helyzetben lesznek, és azt gondolom, hogy itt kezdődik, hogy már az iskolai szinten, általános és középiskolai szinten halljon ezekről a dolgokról, megértse, gondolkodjon róla, mert mikroszinten mondjuk így múlik el adott esetben a klímaszorongás, de hogyha nagyobb perspektívából nézzük, akkor tulajdonképpen ez a generáció fog tudni olyan döntéseket hozni, amitől jobb lehet ez a bolygó, vagy az életünk ezen a bolygón.
Maga a kiállítás a grafikák és a szövegek mellett tartalmaz két nagy falat, ahol műanyag palackok vannak, ami sokkoló, és a beszélgetésünk elején utaltál az üzenőfalra. Kérdések vannak a közönséghez, ugye a látogatókhoz, és úgy látom, hogy a fiatalok ezeket komolyan vették, ezeket a kérdéseket.
Akkor most van a műhelytitkok ideje, kezdem a műanyag palackokkal. A műanyag palack, a PET palack talán a legevidensebb, az egyik legevidensebb motívuma a környezetszennyezésnek, vagy annak a problémának, hogy mit tudunk újra hasznosítani, hogy, vagy a túlfogyasztásnak, vagy még sorolhatnám, ugye az országméretű PET palack szigetek az óceánban úszva, szóval, hogy ez egy nagyon evidens motívum, és sokat gondolkoztunk, hogy egyáltalán használjuk-e ezt, és aztán arra jutottunk, hogy igen, használni fogjuk, a kiállítás látványánál, és pont emiatt, hogy olyan diszonáns, hogy egy esztétikus kiállítási térben megjelenik egy sok palack így felszögelve a falra, hogy mit keres ott. A másik az üzenőfal, ami nagyon fontos eleme a kiállításnak az interjúk mellett. Ez egy nagyon nyomasztó téma is tud lenni, tehát ez az egész probléma halmaz, amivel szembesülünk a kiállításban. Én ezt nem mondom, hogy nem nyomasztó, és nem lesz az embernek ettől talán rossz kedve. De arra gondoltunk, hogy egyrészt az interjúkban azért minden kutató elmondja, hogy a megértés, a közösségek, az odafigyelés, stb. Ez nagyon sokat tud segíteni. És mindegyik fülhallgatónál van egy nagy jegyzetfüzet, pecsét kérdésekkel, és tudunk rá reagálni, jegyzetelni magunknak, jegyzetelni másoknak, tanácsot adni, és mindezt megosztani az üzenőfalon. Mindezt azért, hogy egy picit feloldjuk ezeket a nehéz érzéseket, és én azt gondolom, hogy ez működik. Ezeket a pecsétkérdéseket egyébként a múzeum pedagógusokkal állítottuk össze. Ez már egy bevett gyakorlat, hogy a kiállítás együtt készül tulajdonképpen egy hozzá szervesen kapcsolódó múzeumpedagógiai programmal. Én fogok még egy ilyen pecsétet készíteni, mert a személyes felelősségre rákérdezünk, de rá kell kérdezni a rendszer szintű felelősségre, mert azért ez egy nagyon olyan komplex probléma, hogy nem lehet, és az összes kutató elmondja, hogy nem lehet az egyénekre rányomni ennek a felelősségét.
Igen, mert ilyen kérdések vannak, hogy milyen érzelemből születik a változás, mi ad számunkra reális reményt, hol az egyén felelőssége, és miért érdemes küzdeni.
Ugye itt van egy ilyen nagyon, nagyon fontos balansz, amit meg kell tartanunk, hogy egyének vagyunk, az egyének hallgatják meg ezeket a kis podcast beszélgetéseket, az egyének olvassák a tragédiát, vagy bármi mást, és az egyénben jön létre az a szorongás, vagy az a vélemény, vagy az az aggódás, vagy bármi, vagy az a cselekvési vágy, hogy valamit tennünk kell, és az egyén szintjén kell mondjuk ott a kiállításban tartani a reakciókat, de abban bízunk, és ezt is sok helyen meghallgathatjuk, hogy az egyén szintről elléphetünk a közösség szintjére, és a közösségből még nagyobb közösség, és aztán abból még nagyobb, tehát hogy alulról kell építkezni mindig ebben a probléma csokorban is, és ebből tud a változás születni, ami jól lehet egy rendszer szintű változás az, ami valós eredményeket tud hozni. És ez az a feszültség, ami az egyénbe keletkezhet, hogy egy rendszer szintű problémával állok én egyedül szembe. De ezek a podcastok, és az, hogy közösen tudunk reagálni, mondjuk akár egy ilyen egyszerű üzenőfalon is, láthatjuk, hogy azért nem egyedül vagyunk ebben a problémában, és ez szerintem nagyon fontos.
Az álom vége, klímaváltozás az ember tragédiájában és ma. Madách Imre születésének 200. évfordulójára nyílt ez a kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Sidu Anna, muzeológus kurátor volt a vendégem. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. További kellemes rádiózást kívánok. Olá Andrát hallottátok.